Az öntevékenység az anyagi támogatáson túl gyakorlati orvosi szakmai segítségbe merül ki.
Igen.
Tehát betegeket fogad, vagy igen. Éppen kimennek határon túlra, vagy hogy zajlik ez a folyamat?
Betegeket fogadunk, úgyis akkor igyekszünk, amennyire lehet anyagilag tehermentesíteni a betegeket.
Mint már említette, nagyon jó emberi kapcsolatai vannak a Kőszikla Alapítvány munkatársaival. De gondolom, hogy a kollégáival is hasonló jó kapcsolatokat ápol. Egyáltalán hogyan fogadták a kollégát rendszerváltás előtt az ön keresztény értékrendjét, az ön emberi mentalitását? Sokszor azt mondjuk, hogy az orvos társadalomból éppen a külső körülmények hatására kihalt az empátia, és ön pedig éppen az ellenkező példáját mutatja ennek.
Hát a rendszerváltás előtt az az igazság, hogy ilyen keresztény dolgokról, vallási dolgokról nem beszélgettünk egymás között se kollégákkal, legfeljebb csak a legszűkebb baráti körben, és én úgy gondolom, hogy inkább a magatartásommal, a viselkedésmódommal mutattam azt meg, és érezték azt meg, és a betegek is, hát majd mindjárt mondok egy kis történetet erről, érezték meg, hogy nekem keresztény értékrendem van, de mondani direktbe én nem mondtam akkor. Nem az, mert féltem mondani, egyszerűen nem is kellett, mert megérezték. És volt egyszer, emlékszem, egy viziten, reggel ugye mindig levizitáltunk a betegek körében, a kórterembe, és akkor egy sarokba lévő kis idős paraszt nénike úgy intett, hogy menjek egy kicsit közelebb hozzá, és megkérdezte, hogy ugye istenfélő tetszik lenni? És mondtam, hogy igen. Ennyi volt. Tehát megérezték, soha én se aranymondásokat, se bibliai idézeteket, se ilyesmiket nem mondtam, meg most sem mondok. Tehát nem ebbe, hogy már említettem is, édesapám példája nyomán a viselkedésemben próbáltam mindig megmutatni azt a keresztény értékrendet, és a szeretetet, meg az empátia készséget, amit biztos, hogy szintén a családomból hoztam, az ő példájukból, és ezt láttam, hát az édesapám még házassága szerintem ilyen nincs is már a világon, amilyen csodálatos volt 43 évig, úgyhogy utolérhetetlen az is, és utánozhatatlan. És ezt láttam, és ezt hoztam magammal, és próbáltam megvalósítani, és meg átadni, valahogy sugározni magamból, hogy érezze más is. Nagyon szerettek mindig a munkatársaim, nem igaz, hogy nem volt probléma, olyan értelemben, hogy a kortársaim anno, mondjuk a 60-as, 70-es években irigykedtek rám. Mert Szodorai professzor úr is, aki tudta, hogy én nem akarok bőrgyógyász lenni, nagyon nagy szeretettel fogadott, és hát érdemeimen felül támogatott, és ez kihívta nyilván a kortársaimnak, kortársnőimnek, mert ott főleg nők dolgoztak a bőrgyógyászaton, a féltékenységét és irigységét, és ezeket mind el kellett valahogy viselni, de el tudtam viselni, és én úgy érzem, hogy amit elértem, azt mégis becsülettel és tisztességgel értem el, nem tisztességtelen módon vagy úton, és most is nyugodtan mindenki szemébe tudok nézni, és a saját magam szemébe is bele tudok nézni nyugodtan, hogy talán az elmúlt 46 év alatt nem követtem el olyat, amit nagyon kellene szégyelnem. Annak ellenére mondom, hogy pártag nem voltam, és emiatt számtalan mellőzésben volt részem, de ami emberileg elérhető volt, és hát tisztességgel azt megtettem, tehát még odáig is eljutottam, hát ez már megint csak egy kicsit talán az életre valóságomat mutatja, hogy 90-ben beadtam az akadémiai doktori értekezésemet, mert előtte tudtam, hogy hiába adom be, mert az már politikai volt. A kandidatúrát elfogadták mindenkinek, ha jó volt szakmailag, de a nagy doktorinak nevezettet azt nem. És hát mondom, tudták rólam mindezeket, amiket itt megbeszéltünk, és úgy éreztem, hogy na 90-ben akkor azt hittük, hogy milyen csodat fog megint történni. Akkor gyorsan megírtam, kivettem 6-7 szabadságot, megírtam a nagy doktorit, beadtam, 91-ben megvédtem. Lehet, hogy 92-ben, meg 95-ben is már elfogadták volna, de akkor úgy éreztem, hogy most itt van az alkalom. És akkor adtam be, és hát így lettem az akadémia doktora. Amit emberileg el lehetett becsülettel érni szakmai területen, azt megtettem. Amit nem tudtam elérni, azt úgy gondolom, hogy talán az elmondott kívülálló okok miatt nem értem el, hogy végül is ez elég nagy kudarc volt akkor, 92-ben, hogy nem kaptam meg a tanszéket, amit megpályáztam, minden meg volt az, aminek feltételem. Ha 91-ben van a váltás, akkor biztos megkapom. 92-ben már nem. nem minden volt azért olyan szép, hogy semmiféle kudarc élményem vagy sikertelenségem nem volt, mert az, hogy megpályáztam háromszor az angol ösztöndíjat, ha 4 hely volt, akkor az 5. helyre soroltak, ha 2 hely volt, akkor a 3. helyre, hogy sajnos helyhiány miatt nem tudjuk magának megadni, készpász. Amerikában volt meghívásom 1,5 évre, nem kaptam meg az ösztöndíjat hozzá. Labort, mindent biztosítottak volna a kutatási munkához, nem mehettem oda se.
És mindezek ellenére hogy maradt ereje, kitartása, hogy tovább folytassa?
Hát ez az a bizonyos hivatástudat, amire nem tudok más szót mondani, hogy úgy éreztem, hogy amit az Isten rám bízott, és adott képességet, vagy mondjam fellengzősen tehetséget, az kötelességem, mint protestáns embernek úgy felhasználni mindenki javára, hasznára, ahogy az Isten rám bízta. Szóval felelősséget éreztem, hogy nem adhatom fel, és talán így volt a jó.
Olvastam valahol, hogy ön már kora gyermekkorába kapcsolatba került a Sole Deo Gloria mozgalommal, és ez is egy meghatározó élmény volt egész életének alakulásában.
Igen. Hát mikor olyan 3-4-5 éves kisgyerek voltam, akkor ugye hallottam ilyen szavakat ott édesapámék beszélgetéséből, hogy megyek az SDG-be, jönnek az SDG-sek. Fogalmam se volt, hogy mit jelent, meg hallottam azt a szót, hogy filozófia, meg hallottam azt, hogy Horthy. Például azt hittem, hogy a filozófia az Horthynak a fia, mint kisgyerek, hát ez csak egy, de ez valóban akkor így volt a pár éves tudatomban, de az SDG-ről szinte még ennyit se tudtam, csak hogy van egy SDG, és aztán jóval később tudtam meg, hogy édesapám volt, mint vallástanár Nánáson, ennek az SDG ifjúsági református mozgalomnak a vezetője. Ő küldözte a diákokat Pestre, meg indította a Biblia ismereti, meg nem tudom milyen versenyeken, és akkor azért támogatta őket, hogy feljuthassanak, ha jó eredményt értek el Pestre, az SDG konferenciára, meg akárhova. És hát ugye aztán megtudtam a jelentését is, mert végül is, hál' Istennek, latinul is érettségiztem a Kossuth gimnáziumba, amit éppen akkor államosítottak a Dócit, mikor én gimnáziumba mentem 52-be, úgyhogy be voltam iratva a Dóciba, és elkezdtem szeptemberben a Kossuth gimnáziumba, de humán osztályba jártam, és 4 évig latin tanultam, és természetesen hát az, hogy Sole Deo Gloriát, hogy ne tudtam volna lefordítani. És aztán most, amikor a könyvemet írtam, és befejeztem, akkor utolsónak odaértem, eszembe jutott édesapám, mert neki ajánlottam a könyvemet, akartam ajánlani a könyvemet, és odaértem nagybetűkkel, hogy Sole Deo Gloria a 630. oldal aljára. És akkor a kiadó, a medicina kiadóhoz ugye fel kellett küldeni, mert megbeszélni, és kérdeztem, hogy lehet-e ez a mottója. És azt mondták, hogy hát nem, ilyen nem szokás. Úgyhogy nem lett belőle Sole Deo Gloria, hanem ajánlottam aztán végül is az áldott emlékű Szodorai professzor úrnak, meg a férjemnek ezt a monográfiát, és most, hogy alkalmam volt a Reformátusok lapjába, meg a Református Tiszántúlba, meg a Katolikus Rádióba interjút adni, most azt mondtam, hogy itt az alkalom, hogy egyszer elmondjam ezt a bizonyos rövidke mondatot, amit úgy érzek, hogy az egész életemet is meghatározta, hogy az isteni, egyedül isteni a dicsőség, mint jelentés. És ezért kedves nekem édesapám oldaláról is, meg hát végig tekintve az életemen is ez a mondat.
Az ön élete még nincs befejezve. Nagyon aktív nyugdíjas, nyilván vannak még céljai, célkitűzései.
Igen, hát tulajdonképp olyan nagyon nagy távoli terveim nincsenek már, hanem abba szeretnék továbbra is részt venni az oktatásba, amiben még most többet kell vállalnom, mint korábban, mert sajnos a megszorítások miatt a kolléganők egy része elhagyta a bőrklinikát, és ott maradt a feladatuk. Nem tud mindenki angolul annyira, hogy tudjon az angol oktatásba részt venni, tehát abba még most többet vállalok, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt, tehát csinálom az oktatást változatlanul, a tudományos munkába a pályázataim irányítását, meg a munkatársaimnak a bizonyos fokig irányítását, vagy segítését, és hát természetesen a gyógyító munkában is kaptam úgynevezett önkéntes segítő szerződést, tehát az OEP-pel van egy szerződésem, hogy ugyanúgy vezethetem ezt az országba egyedülálló fotodermatológiai szakrendelést egy hét, két napján egész délelőtt, meg közben is, hogyha valaki jön hozzánk, mint ahogy eddig. Csak nem este 7-kor járok haza, most már inkább csak 4-kor, 5-kor, és nem 8-ra megyek be, hanem 9-re.
De hát ennyi. Nyilván a magánember nyugdíjas professzor asszonynak nem csak szakmai célkitűzései vannak, igen, hanem egyéb elképzelései is vannak még a jövőre nézve.
Hát az unokáimmal kapcsolatban vannak természetesen elképzeléseim, hogy őket hogy tudom segíteni, úgyhogy most is vannak olyan délutánok, amiket már eleve megbeszéltünk az itt élő fiammal, menyemmel, hogy akkor a gyerekeket én viszem azon a délután ide-oda, amoda, edzésre, hittanra, mit tudom, zenedébe. Hát tegnap is voltunk, ahogy mondtam is magának tegnap előtt, az egyik unokánknak volt furúja hangversenye, már úgy, hogy növendék hangverseny, csak a gyermek is szerepelt benne, és hát nagyon örömmel vette Ábelkém, hogy elment nagyapa meg nagymama meghallgatni. Meg hát a hétvégekből minden hétvégén egyik napot ott töltik nálunk, reggeltől estig, játékkal, etetéssel, mindenfélével, hogy együtt legyünk, és tudjam a kicsit a menyemet tehermentesíteni, mert 5 gyerek, ő matematikus, de ő 12 éve már azt mondhatom, hogy főállású anyát játszik, mert hát 5 gyerek mellett 12-től másfél évig vannak a gyerekek, ez azt jelenti, hogy még otthon kell lennie velük mindenképpen. Úgyhogy ebbe próbálok. Ebbe érzem azt, hogy nem tudok még talán eleget adni, meg eleget teljesíteni, mint ahogy szeretném, mert olyan nehéz sokszor megtalálni az egyensúlyt a kétféle, mondjam, hivatás között, mert a klinikán is nagyon számítanak rám, a családom is számít rám, férjem is számít rám, ő nyugdíjas szintén már, de ő is az oktatásban még részt vesz, mint ideggyógyász. Szóval még ez az, amit valahogy majd ki kell alakítanom, hogy ebbe többet tudjak nekik segíteni.
És önmagára nyugdíjasként nem jut ideje?
Hát jut azért, hát ugye olvasni mindig nagyon szerettem, ezt továbbra is, amikor van rá módom, megteszem, meg a zenét szeretem nagyon, a komoly zenét és a népzenét. De tulajdonképp még a könnyű zenéből is, ami nívós, azt is meghallgatom, és hát a múltkor végighallgattuk az Illés zenekarnak azt a nem tudom hány évvel ezelőtt felvett koncertjét, és hát ott élveztem, nagyon dúdolgattam, meg lépegettem rá, mert annyira jó. Tehát még azt is el tudom fogadni, de hát elsősorban a komoly zene. Zongoráztam 8 éven keresztül a zenedébe, úgyhogy ott volt az, hogy na, menjek zeneiskolába, vagy zenegimnáziumba, vagy nem, de hál' Istennek mégsem mentem. Mert azért ez így jobb lett.
Igen.
Ott lett volna belőlem valami zongoratanárnéni, mert nagyon izgulós voltam, tehát absz meg nem volt biztos azért annyi tehetségem, hogy zongoraművész legyek, hát ilyen eszembe se volt. Tehát így volt ez jó. Így volt. Eleve elrendelve, ahogy mi mondjuk, én ebbe hiszek.
Ha most üzenhetne valamit, persze miért mondom én ezt feltételezve, de most üzenhet is akár valamit a követőinek, a leendő nemzedéknek.
Hát
mit mondana?
Nagyjából elmondtam mindent, amit úgy gondolok, hogy fontos nekik, hogy én azt szoktam a hallgatóimnak is mondani, hogy mindig találjanak örömet a munkájukba, mindig érezzék hivatásuknak az orvosi hivatást, akár hova kerülnek, és szoktam idézni a Claude Bernard francia orvosnak, múlt századbeli híres orvosnak a mondását, hogy az orvoslás olyan művészet, amelyben gyakran gyógyítunk, esetenként enyhítünk, de mindig vigasztalunk. Tehát ezt a készséget, vagy ezt érezzék át, amikor orvosok, ez az egyik, amit szoktam nekik mondani, a másik pedig az, hogy maradjanak magyarok. Ha lehet, maradjanak Magyarországon, és úgy maradjanak magyarok, ha pedig külföldre veti őket a sors, akkor is térjenek vissza majd alkalomattán, mert itt élned halnod kell, én ezt úgy érzem, és így tartottam magam részéről, és lett volna módom, hogy külföldön maradjak, mert férjemnek olyan volt a főnök, akinek nemzetközi kapcsolatai révén a férjem kapott egy 1 éves tübingeni ösztöndíjat, akkor kimehettem én is 1 hónapra, vagy 2 hónapra hozzá, és mind a kettőnknek ajánlottak állást, de azt mondtuk, hogy lehetetlen. Mi magyarok vagyunk, és itthon akarunk élni. Ez 72-ben volt, amikor nem volt olyan nagyon könnyű a helyzet itthon Magyarországon. És nem szoktam ezt a történetet a hallgatóimnak elmondani, de amit az előbb mondtam, hogy maradjanak magyarok. És azon kívül is legyenek büszkék arra, hogy magyarok 56-ra emlékezve, amit nekik nyilván már csak egy tankönyvi adat az 56, mert hát ők most 23 évesek, akiket én oktatok. De ezt el szoktam néha betegeimnek is mondani egyébként, meg társaságban, meg tudják is rólam. És hát aki pedig olyan, hogy még tartja a vallását, az pedig kapaszkodjon abba. A református hitébe, vagy akár a katolikus hitébe, mert a férjem az katolikus. Édesapám olyan ökumenikus gondolkozású volt, hogy hozzáadott a kollégához, akiről tudta, hogy nagyon elkötelezett katolikus vallású, és azt mondta, hogy inkább egy hithű katolikushoz, mint egy ateistához. És nem is volt semmi problémánk ilyen téren sem egymással. És hát azt is megmondom, hogy a két fiam katolikus, mert így nem adtunk reverzálist, lányom nem született, viszont van református kislány unokám, meg evangélikus kislány unokám kettő, úgyhogy mindenféle van.
Majdnem teljes a családjuk.
Tehát akinek van hite, az ragaszkodjon a hitéhez, mert úgy érzem, hogy mindenen átsegíti az embert a mai világban is, amikor nagyon nagy szükség van arra, hogy valamibe kapaszkodjunk.
Professzor asszony, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kitüntetéséhez azt hiszem, hogy a hallgatók, a rádió hallgatók nevében is gratulálhatok, és kívánom önnek, hogy aktívan és változatlan erkölcsi meggyőződésben teljenek boldog nyugdíjas napjai.
Nagyon köszönöm, és még egyszer köszönöm a felkérést is, hogy ezeket elmondhattam.